Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát. Egy ideje már az evangélium utolsó három fejezetével foglalkozunk, amelyben beteljesedik Jézus földi küldetése. Ma is a 26. fejezetből merítjük majd a témát, konkrétan Jézus elfogatásáról lesz szó. Vegyük sorra minden részletét a Getsemáni kertben történteknek. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy Jézus csak három apostolt visz magával, akik rendszerint elalszanak virasztás helyett mellette. Majd elérkezik az a pillanat, amikor Júdás egy csapat katonával a helyszínre ér, hogy elfogják Jézust. Mind a négy evangélium leírja kicsit másként ezt az eseményt, kiváltképp János elbeszélése az, ami különbözik. Vegyük hát sorra, melyek a hasonlóságok és melyek a különbözőségek.
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Máté evangéliumának a szenvedés történetét vesszük végig, és ahogyan sokszor említettem, ő alapvetően Szent Márk szövegét követi. A Márk evangéliumban pedig a passió egy nagyon-nagyon ősi szöveg. A leges-legelső, amit az első keresztény nemzedék megfogalmazott. Valószínűleg még Krisztus után 36, vagyis Kaifás főpapságának a vége előtt. Ugyanis a főpap nevét nem is említik, ez föltételezi, sugallja azt, hogy még Kaifás volt a főpap, és egészen egyszerűen így nevezték őt meg. Látszik az elbeszélésben, hogy nagyon ismerik Jeruzsálemnek az apró részleteit, a Getsemáni kertet, Kedron patakot és nagyon sok minden mást. Ez a passió elbeszélés öt nagy jelenetből áll. A betániai vacsora, utolsó vacsora, Getsemáni kert, a két per és a keresztrefeszítés. Az alap gondolata ennek az ős passiónak az, hogy Jézus, mint szenvedő igaz, beteljesíti a világtörténelem sok-sok szenvedő igazának a sorsát. Benne csúcsosodik, koncentrálódik a sok-sok szenvedő igaznak az élete. Magára vette a világ bűneit. Éppen ezért tele van a passió elbeszélés ószövetségi mondatokkal, amelyek a szenvedő igazról szólnak. Elosztották maguk között ruháimat, köntösömre sorsot vetettek. Aki kenyeremet ette, sarkát emelte ellenem. Inni nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Tele van Zsoltár idézetekkel ennek az ős passiónak a szövege. A másik nagyon fontos mondani valója az ős passiónak, Jézus dicsősége, győzelme. Átragyog a szenvedés sötétségén. Nem annyira a vért, a szörnyűséget akarja elmondani. A szinte zárójelbe teszi. Talán azért is, mert annyira fájdalmas, annyira borzalmas volt erre visszagondolni. Az első tanítványok ismerték tesz szerint is Krisztust. Látták nagyon sokan közülük Jézus rettenetes kereszthalálát. Nagyon szörnyű volt ezeket a pillanatokat fölidézni. De még inkább azért nem a vérről szól a szenvedés történet, mert meg akarják mutatni, hogy Krisztus győzött. Győzött a bűn és a halál fölött. Végtelen fönséggel járta végig a szenvedés útjait. Amikor meghalt, a templom függönye ketté hasadt. Isten titka, amit elfedett ez a függöny, fölragyogott a világ előtt. A szeretet titka. Amikor leköbdösik, ezt mondja az őspasió szövege, eltakarták az arcát. És azt mondták, profétáj, jövendőj, mondd el, kiütött meg téged. Ahogy valaha Mózesnek eltakarták az arcát, mert az arca ragyogott, a legnagyobb proféta volt, aki Istennel szemtől szembe beszélt. Ezt akarja sejtetni, láttatni az ős passió, hogy Krisztus arca ragyog. A szeretet fénye tündöklik árad Jézusnak az egész szenvedés történetén keresztül. Máté alapvetően egy-két kicsi kiegészítéssel ezt a szöveget követi. Szent Lukács nagyon sok mindent hozzátesz a szenvedés történethez. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy honnan Lukács, sokat kutat, mielőtt az evangéliumát elkezd írni, erről beszél is, hogy a szemtanúk elbeszélése alapján ott van bizonyára a szűzanya, visszaemlékedése és sok más tanúnak a szavai, amelyek által Lukács kiegészíti a szenvedés történetet. Például a Getsemáni kertnél megemlít egy angyalt, aki megjelenik Jézusnak és megerősíti őt. Vagy ő az, aki megemlíti, hogy Pilátus átküldi Jézust kihallgatni Heródes Antipászhoz. Egyébként Szent Lukács Heródes családjáról meglepően sokat tud. Például hallunk arról, hogy az asszonyok, akik Jézust követik, itt is van egy hosszú felsorolás a Lukács evangéliumban a 8. fejezetnél. Az asszonyok között ott van Johanna, Heródes intézőjének, Kúzának a felesége. Az apostolok cselekedeteiben, ahol az antiókiai tanítókról hallunk. Ezeket is nyilván Lukács mind ismerte. Az egyikről ezt halljuk, hogy Heródes tejtestvére Manaén. Vagyis voltak olyan belső információi Szent Lukácsnak Heródes kapcsán, amelyek a többi evangélistánál nincsenek. Ilyen módon tud beszámolni erről a külön kihallgatásról Heródesnél. Lukácsnál halljuk azt a részt, hogy Jézus szól a síró asszonyokhoz a keresztúton. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, magatokat sírassátok, és gyermekeiteket. Szent Lukács említi meg a jobb lator szavait. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Jézus így válaszol, még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus úgy hal meg, mint király. Az irgalom királya, neki van egy országa, ahova ezt a latort beengedi. A végtelen irgalom jelenik meg itt is, ahogy nagyon sokszor Lukács evangéliumában, a tékozló fiú történetében, az irgalmas szamaritánus történetében. A János passió pedig különbözik mind a három előzőtől nagyon erősen. Nem követi Márk szövegét. Azért sem, mert Szent János evangéliuma mögött egy szemtanúnak az elbeszélése, emlékei vannak. János apostol egészen közelről ott volt. Ott van az elfogatásnál, a Getsemáni kertnél. Ott van bent a főpap udvarában. Ő segíti be Pétert. Ott áll a kereszt alatt. Tehát neki az emlékei teljesen személyesek és mélyek. Éppen ezért egy kicsit mást mond el, mindazt, ami az ő szívébe kitörölhetetlenül ezekből a napokból beleégett, beleíródott. Az ő emlékeit idézi föl. De egy másik ok az az, hogy egy másfajta szemléletet is akar adni. Mégpedig úgy mutatja be Jézus keresztjét, mint megdicsőülést, fölmagasztaltatást. Az első keresztények számára óriási kihívás volt a keresztet, ami első megközelítésre csúfos bukás. Jézus életének a teljes kudarca. Ezt valahogyan megmagyarázni, megérteni. És sokfajta módon próbált ezt az első keresztény közösség megtenni. Mondogatták, meglátták benne, hogy a szenvedő igazak sorsa teljesedik be Jézusban, és teletették bibliai mondatokkal a passiót, vagy Izajásnak a jövendőlését ismerték föl Jézus szenvedésében, amely ő benne beteljesedik, a szenvedő szolga sorsát. Nézzétek, szolgám, akit támogatok, nem volt szép sem ékes. A külsejére nézve nem volt vonzó, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. A mi gonoszságainkért törték össze. A mi fájdalmainkat ő hordozta. És végül gondolnak arra, hogy a bölcsesség, Isten bölcsessége rejtett bölcsesség, amely mégis legyőzi a világ látszólagos bölcsességét. Ahogy Pál apostol mondja, Isten balgasága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Illetve az ősegyház arra is gondolt, hogy Jézus föltámadása igazolta őt. Jézus győzött, a szenvedés után ott ragyog a húsvét fénye. A János evangélium egy lépéssel ennél tovább megy, és azt mondja, hogy maga a kereszt, a győzelem. Jézus keresztje olyan, mint egy trónszék. Óriási súly van azon a pillanaton, ahol Pilátus kimondja Jézusról, hogy íme a ti királyotok. És úgy írja le ezt a János evangélium, hogy nem egészen világos, hogy Jézust ülteti-e le a Gabbatán, a felemelt köves udvaron, az udvarnak egy emelvényén. Őt ülteti be egy székbe, szinte trónszékbe, vagy pedig maga Pilátus az, aki beül ebbe a bírói székbe. Szándékos ez a kétértelműség, jelezni akarja, hogy valójában Jézus király. Nagyon hangsúlyos a János passióban az is, hogy a feje fölé egy háromnyelvű táblát helyeznek. A názáreti Jézus, a zsidók királya. És Pilátus nem hajlandó ezt a táblát megváltoztatni. Jézus így hal meg a kereszten, beteljesedett. Győzelem kiáltás ez. A király elvégezte a rá kiszabott küldetést, győzött a bűn és a halál fölött. Ahogy mondja később a János evangélium, ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Ha majd fölemelnek a magasba, mindenkit magamhoz vonzok. Vagyis János evangéliuma így láttatja a keresztet, mint megdicsőülést. Volt már arról is szó, hogy úgy mutatja be a keresztet, mint egy hatalmas forrás fölfakadását. Erre utal Zakariás próféta. Föltekintenek majd arra, akit keresztül szúrtak. Akkor majd forrás fakad Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak. Jézus oldalából fakad ez életet adó forrás. Vér és víz a kegyelem hatalmas folyója. Aztán a kereszt János evangéliumában hasonló az újjászüléshez, újjászületéshez, a világ újjáteremtéséhez. Jézus, mint új Ádám, megnyitják az oldalát, ahogy Ádám oldalából alkotta Isten az első asszonyt, minden élők anyját. Jézus az új Ádám, megnyitják az oldalát, és ebből születik egy új emberiség, az egyház, aminek a legelső, legtökéletesebb tagja Mária. Ezért mondja Jézus neki a kereszten, asszony, íme a te fiad. És hát leginkább a kereszt Isten szeretetének a hatalmas kiháradása. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. És így mondja János levélben, mi megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Ez tehát a János apostol féle vízió a keresztről. A kereszt megdicsőülés, győzelem. És ezt mutatja be János evangélista az elfogatás jelenetében is. Ezzel indítja, hogy Jézus tudta mindazt, ami rá vár. És ezért az elfogó katonáknak eléje ment. És kérdezte, kit kerestek? Azok azt felelték, a názáreti Jézust. Mire Jézus azt mondja, én vagyok. Az Ószövetségben ez a két mondat, ez a két szó, én vagyok, Istennek a nevére utal. Vagyok, aki vagyok. Ehje, Áser, Ehje. Ebből van Jahve név is, Isten legtökéletesebb, kimondhatatlan neve, aki van. És azt halljuk, hogy a katonák földre rogynak, megrettennek. Úgy, ahogyan Isten megjelenésekor földre rogyik Ezekiel próféta, vagy Dániel, vagy a jelenések könyvének a látnoka. Vagy, ahogy a 27. Zsoltár írja, ellenségeim és üldözőim meghátráltak és a földre estek. Jézus végtelen fönséggel lép az elfogói felé, és győz a bűn és a sötétség fölött.
A katonák és Júdás tehát megérkeznek a helyszínre, ahol Jézus és a három tanítvány van éppen. Júdás ekkor odalép Jézushoz, és egy csókkal hárulja előtt. Van ennek szimbolikus jelentősége?
Azt halljuk a passió elbeszélésében, hogy Júdás megegyezik a főpapoktól kapott katonákkal, a kicsi sereggel, azt mondja nekik, akit megcsókolok, ő az, fogjátok el, és vezessétek el biztos őrizet alatt. Amikor azonban Júdás ténylegesen odaér Jézushoz, nem csak ennyi történik. Mintha egy pillanatra a passió szövege megállna, mintha a kamera rá közelítene Júdás és Jézus alakjára. És azt látjuk, hogy Júdás odalép Jézus elé, és nem egyszerűen megcsókolja, hanem köszönti. Azt mondja, üdvözlégy, mester! Nem tudta őt másképpen köszönteni. Jézus közelében újra tanítványá válik. És egy nagyon különleges szó szerepel itt a júdási csóknál, katefilészen, ami azt jelenti átcsókolta. Vagyis átölelte és megcsókolta. A görög nyelvben ez a szó egy ritkán használt szó, őszinte, hosszantartó, mély érzelmeket kifejező csókot jelent. Júdás ott abban a pillanatban, mintha már bánná, amit tesz, mintha már futna is vissza a főpapokhoz, hogy vétkeztem, elárultam az igaz vért, mintha már adná is vissza a 30 ezüstöt. Jézus győz a passiónak ebben a pillanatában is, Júdás egy pillanatra újra tanítvánnyá válik. A csók a szeretet jele. Hányszor az emberiség történetében is. Azóta is a csók a testi szerelemnek a különböző jelei árucikké, vagy erőszak áldozatává válnak. Megcsalásnak a jelei. Nem igazi hiteles életre szóló igen, vagy szeretett szövetség kifejeződései. Júdás csókja ezért is szörnyű, a szeretet jelével árulja el őt. Júdásnak a nagy tragédiája az, hogy nem tudott Jézustól bocsánatot kérni, mint Péter. Jézus megbocsátott volna Júdásnak is. Az ő lábait is megmosta. Júdás is ott volt az utolsó vacsorán. Csak azt gondolta, hogy számára már bocsánat nincs. Nem hitt Krisztusnak a végtelen irgalmában. Hány ember van ma is, aki úgy gondolja, hogy számomra már igazi kiút, igazi bocsánat nincs. Az én életem menthetetlenül tönkrement. Számomra már nincs kiút. Én már soha az életben igazán boldog nem leszek. Mennyire fontos lenne tudni, hogy Jézusnál van kiút mindenki számára. Nincsenek véglegesen elrontott életek. Mindig van újrakezdés és tiszta lap. És hadd említsek még egy különlegességet Júdás árulása kapcsán. Az evangélium így nevezi az árulást, hogy átadta. Paradidomi. Átadás. Annak ellenére, hogy a görög nyelvnek van külön szava az árulásra, Júdás árulását mégis átadásnak mondja. Utal ezzel Izajás jövendőlésére, megint csak a szenvedő szolga jövendőlésére. A mi bűneinkért adatott át. De utal arra is, hogy kézről kézre adják a messiást. Nem kell senkinek. Júdás átadja a főpapoknak. A főpapok átadják Pilátusnak. Pilátus átadja a katonáknak. A katonák kiviszik a városon kívülre, és elpusztítják őt. Kézről kézre adják a messiást. Van azonban egy mélyebb oka is, hogy ezt a szót használja az evangélium. Az utolsó vacsora legfontosabb szavai között szerepel ez az átadás. Ez az én testem, amely értetek adatik. Odaadta nekik a kenyeret, és ezt mondta, ez az én testem, amely értetek oda adatik. A latin szentmisében még halljuk ezt a különleges szójátékot. Inquanocte tradebatur, az éjszaka, amelyen átadatott, elárultatott, és quod pro vobis tradetur, amely értetek adatik. Ezt akarja jelezni az evangélium, hogy Júdás árulása, Pilátus jellemtelensége, a katonák kegyetlensége, ezek mind csak színfalak, csak a felszín. A mélyben igazából ez történik, hogy Jézus odaadja önmagát. Ez az én testem, amely értetek adatik. A mélyben az történik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen. Ez az igazi történet. Júdás és Pilátus csak apró mellékszereplők, csak a színfalak. Ugyanígy van a mi életünkben is. Az, hogy éppen hol lakom, beteg vagyok vagy egészséges, mit dolgozom, ezek csak apró mellékkörülmények. Az igazi esemény, aminek történnie kellene, az az, hogy odaadom az életemet, hogy szeretetté teszem, ajándékká. Erre tanít minket az elfogatás jelenete is. Júdás átadja Jézust, elárulja őt, de valójában a mélyben Jézus adja oda az életét, értünk, a világ üdvösségéért.
A jelenet mind a négy evangélium szerint azzal folytatódik, hogy ekkor Jézus mellett az egyik tanítvány kilép, és az egyik katonának levágja a fülét. Nagyon érdekes, hogy egyedül János evangéliuma az, aki nem valaki kezébe adja azt a kardot, hanem Péter kezébe adja azt a kardot, és azt is megmondja, hogy egy katona jobb fülét vágja le, a többiek pedig név nélkül említik ezt a cselekedetet. Van jelentősége, hogy megnevezi János, hogy Péter volt ez a tanítvány, illetve hogy a szolgát Malkusznak hívják János szerint, akinek a fülét levágta?
Szent Márk evangéliumában, illetőleg az ős passióban hallunk erről, hogy valaki kirántja a kardját, vagyis egy kis dulakodás támad, és lesújt a főpap szolgájára. És János evangéliuma, mivel hogy szemtanú az, aki írja, ez sokkal pontosabban elbeszéli. És megemlíti, hogy ezt a szolgát Málkusznak hívták. Egyébként ez a név egy Nabateus név, vagyis annak az arab törzsnek egy gyakori személyneve, amely Izraeltől keletre, a mai Jordánia területén élt. A név sok felé szerepel, föliratokon és Josephus Flavius műveiben is. A név jelentése király. Az is talán különleges, hogy határozott névelővel szerepel ez a szolga. A főpap szolgája, Málkusz. Vagyis úgy tűnik, hogy egy fontos ember lehetett. A főpapnak az egyik legbensőbb embere. János evangélista egyébként visszautal erre a jelenetre, akkor is, amikor Péter ott van a tűz mellett. És azt halljuk, hogy az egyik ott álló rokona annak, akinek Péter levágta a fülét. Ő mondja, hogy te is ott voltál vele a kertben. Vagyis megint csak azzal szembesülünk, hogy János apostol szemtanú, és nagyon sok mindent tud, amit a többi evangélista csak általánosságban mond el. János apostol például rengeteg helyszínt említ meg, amelyek a többi evangéliumban nem vagy csak úgy nagyon általánosan szerepelnek. Hadd említsek egy néhányat. Keresztelő János Betániában keresztel a Jordánon túl. Tudjuk, hogy Qumránhoz egészen közel, egy olyan kb. 15 kilométerre volt a mai Jordánia területén egy Betánia nevű falu. És emellett van egy nagyon alkalmas hely arra, hogy ott keresztelő János a működését végezze és kereszteljen. Aztán hallunk Ainon városáról, Szálim mellett, ahol szintén keresztelő János működött. Hallunk Betszajdáról, és megtudjuk azt, hogy ez Péter, András és Fülöp városa. Megtudjuk azt, hogy Kánában van egy különleges mennyegző. És azt is megtudjuk, hogy Kánába küldi a kafarnaumi királyi tisztviselő a követeit Jézushoz, és itt mondja Jézus a követeknek, hogy a fia, a királyi tisztviselő fia él ezzel az örömhírrel, mennek aztán vissza. Ez a második kánai csoda. Hallunk Jákob kútjáról, ahol Jézus egy asszonnyal beszél. Hallunk a Betesda fürdőről, amelynek 5 oszlop csarnoka van. Hallunk Efraimról, a mai Perea, mai Jordánia területén, ahova Jézus visszavonul, akkor, amikor már az életére törnek. Jeruzsálemben hallunk a Siloé tóról, ahol a vakon született megmossa a szemét és meggyógyul. Vagyis szemmel láthatóan János apostol nagyon sok mindent konkrétan tud, és ebből sokat meg is említ az evangéliuma során, ahogy ezt a Málkus nevű szolgát is. Ugyanakkor János apostolnak a célja elsősorban nem az, hogy sok-sok részletet elmondjon, hogy kiegészítse a 3 első evangéliumot. Keveset akar elmondani, de ennek a mélyét akarja elmondani. János apostol egy egész életet végig elmélkedett. Mindazon, amit Jézus tett, amit ő akkor fiatalon átélt. És az események mélyét akarja elmondani. Ezért Jézus csodáit jeleknek, szémeiának nevezi, ami azt jelenti, hogy valamit jeleznek, valami mélyebb dolgot. Az, hogy Jézus kenyeret szaporít, az csak jele annak, hogy ő maga a mennyből alászállott élő kenyér. Az, hogy Jézus vakot gyógyít meg, az csak jele annak, hogy ő maga a világ világossága, aki azért jött, hogy akik vakok voltak, lássanak. Az, hogy Jézus halottat támaszt föl, az csak jele annak, hogy ő maga a föltámadás és az élet. Vagyis János apostol ezt akarja átadni, ezt a mélyebb látást. A kereszt jelenetében is Isten végtelen szeretetét, amely kiáradt a világba. Úgy ábrázolja a keresztet, mint trónszéket. Ragyogó megdicsőülést, fölmagasztaltatást. Ahogy mondja, most dicsőül meg az emberfia, és Isten is megdicsőül benne. Az első keresztények ennek nyomán a keresztet mindig drága kövekkel ábrázolták. Így is hívták ezt, hogy Crux Gemmata, ragyogó kereszt, drága kövekkel díszített kereszt. Az első 1000 évben nagyon ritka a szenvedésekkel teli Krisztus ábrázolás. Úgy mutatják be a keresztet, mint ami trónszéken van, és ragyog, Jézus győzelmének a jele. Ezért is alakul ki az a különleges szokás, hogy nagyböjtben a kereszteket elfedjük. Ennek az eredete az, hogy a keresztek ragyogóak voltak. És ezt a fényt akarták elfedni a szenvedés idején, a nagyböjt idején, amikor a szenvedésnek inkább a fájdalmas és sötét embert próbáló, Krisztus számára mindent követelő valóságára emlékezünk, el akarták födni a dicsőséges keresztet, hogy erre a nagybőti 40 napra lássuk Jézus szenvedésének, a megváltásnak az árát, amit ő neki ezért fizetnie kellett.
Jézus elfogatásának története a tanítványok szétszéledésével zárul. Ez egy igen furcsa kép. Jézust elfogják, és teljesen magára hagyatva áll, miközben minden eddigi követő fut amerre lát. Nem különös, hogy ezek a gyávának látszó emberek később meghalnak érte? Hogyan lehetséges ilyen rövid időn belül ekkora változás az ember életében?
Ahogyan Jézust elfogják, a tanítványok mind elfutnak. A bátor férfiak. Jézus keresztje alatt elsősorban asszonyok állnak. A János apostol kivételével ők vannak ott egész közel. Az asszonyi hűség, amely mindvégig kitart. A föltámadás első tanúi és asszonyok lesznek. Ők viszik a hírt a tanítványoknak. Érdekes talán ezt is megemlíteni, hogy János apostol van ott, aki egy kicsit szelídebb, fiatal és szívvel teli, érzelmekkel teli valaki, a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki egészen közel került hozzá. Sokszor úgy tűnik, hogy az erős férfi az, aki kemény, nagy szavakat mond, vagdalkozik. Valójában igen gyakran az ilyen nagyon erősnek tűnő, férfi, olyan, mint egy kemény törzsű fa, nagy viharban néha ketté törik. És egy olyan fajta férfi, aki az érzelmeit integrálta, aki azokat is átéli, a női lelkét, ha lehet így mondani, szintén beépítette a személyiségébe, olyan, mint egy hajlékony törzsű fa, amely a hatalmas viharban sem törik ketté. A tanítványok elfutnak, minden összeomlik bennük. Nem várták Jézusnak a győzelmét, föltámadását. Azt halljuk, hogy húsvét vasárnap reggel Emmausba mennek, és el akarnak felejteni mindent. Pedig hallanak a mendemondákról, hogy a sír üres, de azt mondják, ez csak asszony beszéd. Pedig mi azt reméltük, hogy majd ő váltja meg Izraelt, de ennek már 3 napja, hogy ez történt. Vagy Péter azt mondja a barátainak, tanítványoknak, megyek halászni, akar visszamenni a régi életéhez, elfelejteni mindent. Nem valami fölfokozott várakozásban vannak a tanítványok, így itt valami történni fog, hanem minden összeomlik bennük. És aztán néhány héttel később ott vannak újra, az életveszélyes Jeruzsálemben. És aztán nem sokkal később elkezdik boldogan hirdetni, hogy Krisztus él, ő Úr és Messiás, föltámadt, mi találkoztunk vele. A két esemény között, a nagypénteki összeomlás és sötétség, és a boldog húsvéti prédikáció között, valaminek történnie kellett. Ilyen vallási képzete se a zsidóknak, se a görög kultúrának nem volt, hogy egy konkrét történelmi ember meghal és föltámad. A zsidóság várta az idők végén való föltámadást, legalábbis a farizeusi irányzata a zsidóknak. Azonban erről soha nem beszél a Biblia, hogy egy konkrét személy, vagy akár a Messiás meghal és föltámad. A pogányok mítoszokként esetleg beszélnek erről, de ők sem soha egy konkrét emberi élet kereteiben. Athénben, az Areopágoszon, amikor Pál apostol beszél, és ezzel fejezi be, vagy hát erre kanyarítja a beszédét, hogy Jézus tanúságot tett Istenről, illetőleg Isten ő mellette, azzal, hogy őt föltámasztotta a halálból. Mire megállítják Pál apostolt, azt mondják, erről majd máskor meghallgatunk téged. Bolondságnak, ostobaságnak gondolják. Vagyis nem arról van szó, hogy a tanítványok valamilyen nagy vallási élményt átélnek, nagy érzelmi, fölfokozott hangulatba kerülnek, és ezt a korabeli vallási képzetek alapján úgy értelmezik, hogy Jézus föltámadt. Mert ilyen képzete se a zsidó, se a pogány világnak nincs. Sokkal inkább az ellenkezőjéről van szó. A tanítványok találkoznak egy ténnyel, egy eseménnyel. Találkoznak a föltámadt, az élő Krisztussal. És ez a találkozás mindent fölforgat az életükben. Az addigi teljes vallási fölfogásuk, világképük gyökeresen átalakul. Az egyisten hívő zsidó vallásból elindulnak Krisztus istenségének a fölismeréséig, és a Szent Háromság titkának a fölismeréséig. Valami gyökeres átalakulás történik bennük, mert találkoznak egy fölfoghatatlan, egész életüket fölforgató eseménnyel, a föltámadottal. A sír üres. Egyetlen napig Jeruzsálemben nem tudták volna Jézus föltámadását hirdetni, ha az a sír, amit mindenki ismert, Arimateai József, a főtanács egyik tagjának a sírboltja, nem lett volna üres, ez mindenki megnézhette, oda mehetett, ha nem lett volna a sír üres, egyetlen napig Krisztus föltámadását nem lehetett volna hirdetni. Vagyis a nagypéntek kudarca, veresége, emberileg szóló mélypontja és a boldog húsvéti örömhír hirdetés között. Valaminek, valami hatalmasnak, valami egész emberi életet fölforgató dolognak történnie kellett. Semmilyen módon nem megmagyarázható ez a gyökeres átalakulás a tanítványok lelkében, enélkül a hatalmas életet fölforgató és átalakító esemény, illetőleg találkozás nélkül. Találkoztak a föltámadottal, és ettől kezdve az életük nem áll másból, mint hogy boldogan hirdetik, hogy Krisztus Úr és Messiás győzött a bűn és a halál fölött, és mindannyian az egy János kivételével életüket is adják Krisztusért. A boldog húsvéti örömhír mögött ott áll a történelem legnagyobb eseménye. Ahogy Pilinszky János mondja, Isten átvérezte a történelem szövetét, belépett. Az élet megjelent, ahogy János apostol mondja. Az élet, amely legyőzhetetlen, amely győzött a bűn és a halál fölött. Ennek a titoknak az ünneplésére készülünk most a nagybőjt heteiben.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a válaszokat, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.